Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Pulai György, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, miután komoly témáról lesz szó a következő szűk egy órában, ezért tegeződünk, de hát talán így könnyebb lesz az éterben megérteni a növekedési hitelprogram lelkét. A beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy a növekedési hitelprogram zárásaként, vagy záróakordjaként megjelent egy tanulmánykötet, és hát ebből összegeztétek a legfontosabb tudnivalókat, és tulajdonképpen erre vagyunk kíváncsiak, de hát akkor vissza a gyökerekhez, miért volt szükség egyáltalán erre a programra?
Igen, augusztus 10-én jelent meg az NHP elmúlt 9 évét bemutató tanulmánykötet. 2013-ba kell visszamennünk ahhoz, hogy felidézzük a program elindításának a körülményeit. Sőt, ha meg akarjuk érteni, hogy miért volt rá szükség, akkor még ugrani kell egyet az időben, akár a 2008-as válság előtti időszakra, amikor is a Magyarországon a hitelezést némi túlfűtöttség jellemezte. Ez részben a deviza források áramlásának is volt köszönhető. A bankok, talán némely bank túlzott mértékben vállalt is kockázatokat, majd a 2008-as válság után mondhatni behúzták a féket. Ami jellegzetes volt Magyarországon, hogy még évekkel a 2008-as válság után is, még 5 évvel később is tendenciózusan csökkent a KKV hitelállomány. Tehát még más régiós országokban azért 1-2 év után helyreállt, és már nem volt jellemző a csökkenő dinamika. Magyarországon minden évben 4-5%-kal csökkent a vállalati hitelállomány, illetve a KKV hitelállomány. Most ez azért problémás, mert a kis és középvállalkozásoknak, illetve a nagyobb szereplőknek is a működésükhöz forrásokra van szüksége, a növekedésükhez, meg aztán még inkább, hogy ugye beruházásukat is tudjanak elvégezni. Most a KKV szektort sújtotta leginkább ez a bizonyos forrásszűke, hiszen ők, nekik nincs lehetőségük külföldi anyavállalattól forrás bevonni, nincs lehetőségük kötvényt kibocsátani, tehát a KKV-k, a legkisebb szereplők azok, akik leginkább kiszolgáltatottak a banki forrásoknak. És a válság utáni években a bankoknak egyre nehezebb volt tőkét bevonni, csökkent a kockázatvállalási hajlandóságuk, a jó ügyfelekért folyt némi verseny, azonban a hazai KKV ügyfelek egy széles körét nem hitelezték előképpen a bankok. Tehát ezt fontos leszögezni.
Akár hitel összeomlásról, credit crunchról is beszélhettünk ebben az időszakban, nem?
Így van, tehát mondhatjuk, hogy a program nem indult volna el, akkor valószínűleg egy ilyen hitelösszeomlás is bekövetkezhetett volna. Ugyan 2012-ben már megindultak a kamatcsökkentések, de azt tapasztalta akkoriban a jegybank, hogy ez csak a KKV szegmens egy szűkebb köre számára érhető el az a fajta könnyítés, tehát továbbra is a szegmens egy jelentős része szűk, szigorú hitelkondíciókkal szembesült, magas kamatokkal, szigorú fedezeti követelményekkel. Ezért tartotta szükségesnek 2013-ban az MNB, hogy egy nem konvencionális eszközzel a növekedési hitelprogrammal támogassa a KKV-k forráshoz jutását.
A Magyar Nemzeti Bank ugye nem hitelez, hanem a kereskedelmi bankok mögé állva tette ezt, akkor nézzük a konstrukciónak a lelkét.
A konstrukciónak a lelke az volt, hogy a jegybank 0%-on adott forrást a hazai hitelintézeteknek, és ezt a forrást a bankok legfeljebb 2,5%-os kamatmarzs mellett hitelezhették tovább a KKV-k számára. Azért akkoriban jellemző volt, hogy más jegybankok is szerte a világban megjelentek nem konvencionális eszközökkel. Az esetek többségében, főleg a nagy fejlett piaci jegybankok esetében ezt az is szükségessé tette, hogy már elérték a kamatcsökkentéssel a nulla szintet, tehát egyéb jellegű ösztönzésre volt szükség.
Bocsáss meg, volt ilyen növekedési hitelprogram? Egyébként hasonlóan másutt is, vagy ez pedig teljesen ilyen hungarikum volt a jegybank részéről? Lehet így fogalmazni, hiszen mégis egy elképesztő nagy volumenű refinanszírozási programról beszélünk.
A hitelezést több jegybank próbált a sajátos programmal ösztönözni. Talán a magyar program angol fordítását nézzük, hogy ez a Funding for Growth Scheme, ez eléggé hasonlít a Bank of England Funding for Lending programjára, mind a nevében, mind céljában, de a felépítését tekintve mondhatni, hogy unikális, hiszen a jegybank itt nem csupán egy hiteleszköz biztosított a bankok számára, hanem egyedi KKV hitelekhez célzottan biztosított refinanszírozást, akár 10 éves futamidőre, tehát ilyen tekintetben sajátos volt, és az így létrejött KKV-kkal szembeni követeléseket fedezetként is elfogadta a programban. Tehát ebben a ilyen formában tudomásunk szerint nem létezett máshol hitelösztönző program.
Maradjunk továbbra is a témán, hát akkor nézzük, hát azért a növekedési hitelprogramnak különböző pillérei voltak, vagy szakaszai, mi az, amit ki tudunk ezek közül emelni, hiszen azért egy szűk 10 éves távlatról beszélünk.
A program első szakaszát 2013 tavaszán hirdette meg az MNB júniusi indulással. Ugye akkor még nem lehetett tudni, hogy ez egy ennyire hosszan elnyúló és ilyen nagy volumenű programmá fogja kinőni magát. Elég szűkre szabott volt időben az első szakasz, mintegy 750 milliárd forintos keretösszeg állt rendelkezésre, nyáron lehetett akkor szerződni, tehát a bankok egész nyáron azzal voltak elfoglalva, hogy az ügyfeleiknek kihelyezzék ezt a kedvező, ugye legfeljebb 2,5%-os kamatozású forrást. Kezdetben szkeptikusak voltak a bankok, hiszen nem találkoztak ilyen eszközzel. Fölmerült, hogy elégséges lesz a 2,5%-os marzs az ő kockázati költségük és egyéb költségeik biztosítására. Később az volt a tapasztalat, hogy a limitált marzs ellenére egyre nagyobb verseny alakult az ügyfelekért. A program utolsó éveiben már azt láttuk, hogy nagyon sok esetben 2% alatti marzsal dolgoztak a bankok.
Első körben a nagy kereskedelmi bankok szálltak be, vagy egyébként nem tipikusan ez volt a jellemző, kisebbek is ott tolongtak?
Minden bank, aki a KKV hitelezésben aktív volt, részt vett a programban, sőt az első szakaszban az allokációs mechanizmus bizonyos szempontból a kisebb bankokat segítette is. Talán ez is szerepet játszott abban, hogy élénkült a bankok közti verseny, nem tudták a nagy bankok kiszorítani a kisebbeket. Az első szakaszban kb. 700 milliárd forintnyi szerződés jött végül létre, ebből körülbelül 400 milliárd forint hitelkiváltás volt.
És hány céget érintett ez, hány középvállalatot?
7000 KKV jutott ebben a szakaszban finanszírozáshoz.
Csak azért hozom szóba, mert a kritikusok szerint egyébként csak a csókosok jutottak hozzá a növekedési hitel programhoz, de szerintem ezt te is hallottad, és mondjuk, hogyha 7000 cégről beszélünk, az elég nagy csókos tábor.
Igen, ez egy véletlenül ez nagyobb, mint a csókosok tábora, tehát, de olyan tekintetben talán jogos lehet a kritika, hogy az első szakaszban a bankok kezdetben legalábbis a jobb ügyfeleket próbálták az időhiányra tekintettel kiszolgálni. Viszont ez egy jó táptalajt adott a folytatáshoz. Tehát mondhatni, egy követ dobtunk az állóvízbe, a bankok figyelmét ismét a KKV szektorra terelte ez az első szakasz, ugye akik az megelőző időszakban korlátozottan jutottak forráshoz.
Hát most a gyerekei voltak a hazai hitelezési rendszernek, tegyük hozzá a KKV-k, hiszen általában ugye a nagyobb bankok a nagyobb cégekre ugrottak rá.
Pontosan, és ebben a szakaszban egyszerűen olyan nagy, tehát ebben a szakaszban beledobva az NHP, ez a rég nem látott kedvező forrás, ez a 2,5%, ugye ami a korábbi mondjuk 10%-hoz képest egy nagyon nagy könnyebbséget jelentett, tehát nagyon sok KKV kereste meg a bankokat halasztott beruházásokkal, egyéb típusú finanszírozási igényel, a bankok meg nem tehették meg, hogy kimaradjanak ebből, tehát érénkítette a bankok közti versenyt, tehát már az első szakasz is. Ugye a kiváltások eredményképp jelentősen csökkent a bank vagy bocsánat, a KKV kamatterhe, és nem szabad elfelejteni, hogy jelentős mértékben, tehát mintegy 230 milliárd forintban került sor devizahitelek kiváltására is.
Ami mennyire volt jellemző egyébként ebben a szakaszban a hitelkiváltása, már egy említett, hiszen hogyha kaparunk itt a gondolataink meg az emlékeink között, azért ez nagy fokú segítség volt, és tulajdonképpen nagyon nagy jellemzője volt ennek a szisztémának.
Igen, a több mint a volumen felett, mint egy 60%-a kiváltás volt akkoriban, tehát ennek a kamatter csökkenése mellett még a forintosításban volt szerepe, ami csak azért érdemes említeni, mert amikor forintosításról meg devizahitelről beszélünk, az emberek általában a lakossági szegmensre asszociálnak.
De és ezzel szemben azért a cégek is el voltak látva a devizahitelekkel.
Így van, és az a kisebb szereplőknek azért egy jelentős része nem rendelkezett természetes fedezettel, tehát árfolyam kockázatnak volt kitéve, ez a szakasz lehetőséget biztosított számukra, hogy kedvező kamatozású, de árfolyam kockázattól mentes kiszámítható hitelkonstrukcióra cseréljék a meglévő forrásaikat, de megjelentek természetesen már új hitelek is, tehát több mint 100 milliárd forint összegben jöttek létre beruházási hitelek is, sőt, majdnem 200 milliárd forint összegben, tehát már élénkítette a beruházásokat az első szakasz is, erre fontos rávilágítani, csak mert ezt később egyébként mikroszintű kutatások is megerősítették.
Volt-e már hatása egyébként reálgazdasági szinten, ha makrogazdasági pályát nézzük, az első hitelezési boomnak már, mint itt az NHP apropóján?
Egyértelműen volt, mikroadatbázisos kutatások is megerősítették, akik kifejezetten az első szakaszt vizsgálva, hogy jelentős, mint egy beruházásoknak, mint egy 30%-a addicionálisnak volt tekinthető. Általában összegezve szoktunk beszélni az egész program makrogazdasági hatásairól, én erre később szívesen visszatérnék.
Azért hoztam ezt a témát fel, mert ha emlékeim nem csalnak, hogy az első combosabb növekedést a magyar gazdaság nagyjából 2014-ben tudta produkálni. Hosszú-hosszú idő után, hiszen a válságnak azért voltak tovanyúló hatásai, és recesszív környezetben volt a magyar gazdaság, de akkor még továbbra is maradva a témánál visszadom neked a szót.
Igen, egyébként nagyon helyesen mondtad, hiszen alapvetően abban látjuk az első szakasz legnagyobb eredményét, hogy megállította a hitelállomány csökkenését, ami a megelőző évben tapasztalható volt. Tehát 13-ban már nem csökkent tovább a KKV hitelállomány, és azt mutatják a kutatások, hogy amikor a hitel kínálat terén szűkösség tapasztalható, akkor az hitelállomány 1%-nyi csökkenése az a 0,2-0,3%. Reálgazdasági áldozattal jár, tehát így módon a hitelkínálati korlátok oldásával, azzal, hogy a hitelállomány növekedésnek tud indulni, a GDP-ben is mérhető reálgazdasági hozadéka van, ami természetesen megjelenik utána a foglalkoztatásban is, beruházásokban, az ország növekedés potenciájában, adóbevételekben, stb. Tehát vannak átgyűrűző, kedvező hatásai.
Említettel egyébként, hogy első körben óvatosak voltak a bankok, de hát ugye az első szakasz lejárta után mekkora volt a fókusz az NHP iránt, és akkor lehet, hogy át is tudunk evezni a második szakaszra.
Így van, a második szakasz októberben indult el, miután látta a jegybank, hogy sikeresen lezárult az első szakasz, és ez több mint két éven át tartott, 2013. októbertől egészen 2015 végéig. Ez olyan tekintetben sokkal kiegyensúlyozottabb volt, hogy a hosszú idő lehetővé tette a kisebb ügyfelek kiszolgálását is, tehát a mikrovállalkozások itt már sokkal nagyobb arányban vettek részt, 43-57%-ra nőtt darabszám szerint a mikrovállalkozások részaránya.
És hogy emlékszem egyébként, hogy már ebben a projektben nem lehetett a hitel kiváltásra fordítani az összeget, vagy rosszul?
Korlátozva. Maximum 10%-át lehetett a keretösszegnek kiváltásra fordítani. Tehát itt már egyértelműen az új hitelek, és azon belül is a beruházási hitelek kerültek fókuszba, és minden második beruházási hitel 10 millió forint alatti volt. Itt megint csak reagálnék azokra a kritikákra, hogy ez csak a nagyobb szereplők forráshoz jutását segítette. Tehát ez nem igaz, egyértelműen nagyon sok kisebb szereplő is forráshoz tudott jutni ebben a kellően hosszúra nyújtott szakaszban. Több mint 800 milliárd forintnyi hitelberuházás célból lett kihelyezve, sőt, itt korrigálom is magamat, mert hitelszót mondtam, de én ezt egy nagyon fontos változtatásnak tartom, hogy ennek a szakasznak az elején a leasinget is be tudtuk hozni, mint finanszírozási formát, és ugye ez azért fontos, mert a leasing, ahol ugye a leasing tárgyfedezetként szolgál, a kisebb szereplők eszközvásárlásait, beruházásait is nagy mértékben tudta segíteni. Ebben a szakaszban 1425 milliárd forint került kihelyezésre, 27 ezer KKV került kedvező forráshoz. A medián hitelméret 9 millió forint volt, tehát még egyszer hangsúlyozva, hogy a kis szereplők is nagy mértékben jutottak itt finanszírozáshoz.
Hitel futamidő tekintetében mi a helyzet, mi az, amit ki lehet olvasni egy banki statisztikából?
Ugye a beruházási hiteleknek a maximális hossza 10 év volt. A leasing ügyletek jellemzően ennél ugye rövidebbek voltak, tehát azok általában az eszköz élettartamához igazodnak, tipikusan 5 év körüliek szoktak lenni a leasing ügyletek. A forgóeszköz hitelek itt már maximum 3 évesek lehettek, tehát itt a forgóeszköz hitelek volumene is a 400 milliárd forintot közelítette, azok általában 2-3 évesek voltak. Egyébként ez is érdekesség volt, hogy a jellemzően elkezdtek hosszú forgóeszköz hiteleket nyújtani itt a programban. A bankok hosszabbakat, mint korábban, ami jellemző volt, hogy csak egy évre nyújtsanak.
Hát mai fogalmainkkal és a kondíciókra nézve, hát azért most lehajolnál nagyon egy 2,5%-os kondícióért egy hitelkamatért, mekkora volt mennyire volt populáris eszköz ez NHP már abban a második szakaszban?
Ebben az időszakban mondhatni, hogy egy standard eszközé vált. Egy reklámkampány is segítette a program terjedését, és a KKV...
Tehát vitték mind a cukrot a cégek?
Vitték mind a cukrot, és tényleg ebben az időszakban már nem tehették meg a bankok, hogy ebből kimaradjanak. Tehát amelyik bank ezt nem vette volna be a termék kínálatába, az teljesen lemaradt volna.
Hát több bank büszke. Sőt, több bank büszke is volt, hogy ők voltak a number one-ok ebben a
konstrukcióban. Kerülték, ebben a szakaszban már abszolút standard termékké vált, tehát a bankok is kínálták, az ügyfelek is keresték, nem voltak már elhasztott beruházások, és nem véletlen, hogy ebben a szakaszban már elkezdett növekedőbe fordulni a KKV hiteldinamikát, tehát végre már minden évben nőtt a hitelállomány, és nem csökkent. Így jutottunk el oda 2015 végére, hogy fokozatosan megérett a program kivezetése, hiszen tartósan nem az a cél, hogy a jegybank tartsa életben a KKV hitelezést, hanem fokozatosan álljon vissza piaci alapokra.
De egyébként ezt a célt meg a koronavírus átírta, és ugrottunk egy óriásit.
Igen, hát még itt jóval a koronavírus előtt voltunk, ugye, hiszen ez még csak 2015 végén járunk, és akkor elindult a fokozatos kivezetés jegyében, indult el 16 elején az NHP harmadik szakasza, és ekkor ez már olyan célzott volt, hogy kizárólag beruházási célra lehetett igénybe venni. Az volt az MNB hozzáállása, hogy piaci alapon elégítsék ki a rövid hiteleket, a forgóeszköz finanszírozást, a bankok, a jegybank csak beruházásokhoz ad refinanszírozást. Ebben a szakaszban közel 700 milliárd forint került kihelyezésre 17 márciusáig. Közel 700 milliárd forintból 150 milliárd forint volt a leasing, ezt most pontosan meg tudom mondani. És még egy újdonság volt itt, annak ellenére, hogy már fokozatosan kivezetésre kerül a program, behoztuk a devizafinanszírozást, tehát lehetőséget adtunk arra, hogy euróban kapjon hitelt az a vállalkozás, amelyik rendelkezik természetes fedezettel, természetesen a bank ez esetben az MNB-től euróban kapott refinanszírozást. Ha elvonatkoztatunk a devizapillértől, csak azért, mert ez általában nagyobb szereplőkre igaz, hogy természetes fedezettel rendelkeztek, tehát csak a forint pillért néztük, akkor elmondhatjuk, hogy még tovább nőtt a kisebb szereplők részaránya. Ugye a második szakaszban említett 57%-hoz képest itt már darabszám szerint 76% volt a mikrovállalkozásnak a részaránya, ugye volumen szerint is 60%, tehát itt ez még inkább igaz, hogy támogatta a kis szereplőknek a forráshoz jutását.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést.